Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Gödöllő Városi Múzeuma a Szabadság téri hév állomás közelében, az egykori uradalmi vendégfogadó műemléképületében található. Az 1700-as években még Grassalkovics első Antal építtette. A közgyűjtemény az 1970-es években kapott itt helyet, jelenlegi formájában, korszerű látogatóterekkel, megújult kiállításokkal a 2000-es nagy felújítás óta várja a látogatókat. Egységeiben dr. Ceglédi Noémi, a Gödöllői Városi Múzeum történész, főmuzeológusa kalauzol.
Számomra a legkedvesebb a helytörténeti kiállításunk, illetve a cserkészet történeti kiállítás. Az állandó helytörténeti kiállításunk a kezdetektől egészen a rendszerváltozásig kíséri végig Gödöllő történetét. Az első kis teremben az őskortól egészen a 18. századig próbáljuk megvilágítani a település történetét néhány különleges tárgy segítségével, illetve épületrekonstrukciók is láthatók digitális eszközök segítségével, úgyhogy a látogatók maguk is böngészhetnek a mai technika segítségével a tárgyak történetében.
A folyosón is észrevettem, hogy rendkívül intenzívek a fal színek. A folyosón egy mély sárga falfestés volt, ide, ahogy beléptünk a legrégebbi terembe mondjuk, a város története szempontjából ez pedig sötét bordóra van festve, és akkor itt nagyon kontrasztosan láthatjuk ezeket a régi edényeket, íratokat, régészeti feltárásból előkerült eszközöket, cseréptöredékeket, csontokat.
A település nagyon jó földrajzi környezetben helyezkedik el, és már az őskori időkben is a vízközelség, a gazdag természeti környezet lehetővé tette azt, hogy itt letelepedjenek az emberek. Külön érdekesség az a vitrina, ami előtt állunk, ez egy nagy szarmata településről árulkodik, amely itt állott a harmadik század környékén Gödöllőn. Erről nagyon sokáig nem tudtunk. Amikor a város határában egy 10 éve építkezések kezdődtek, akkor derült ki, hogy itt hatalmas kincsek és nagy lelőhelyünk van, úgyhogy ez is egy újabb fejezetet ad hozzá Gödöllő történetéhez. Különlegességnek szántuk azt, hogy Gödöllő okleveles említéseiben szereplő település nevet is fölfestettük a falra.
Mai alakban ugye Gödöllőként ismerjük. Ez hogyan alakult, mint település név?
A legelső okleveles említés 1349-ből származik, akkor Gudulleu néven szerepelt, Gedelle, Gedelleu, Gedellő, és végül ugye a Gödöllő név, ami kialakult. Ma már ugye településünkhöz tartozik Mária Besnyő is, a kiállításban is természetesen megjelenik. Ugye a katolikusok a 18. században Grassalkovics első Antal révén telepedtek meg Gödöllőn, hiszen német telepeseket hozott ide, és nagyon híres és ismert ma is a Mária Besnyői kegytemplom, ami ugye az ő nevéhez fűződik. Grassalkovics Antal építkezéseit ugye elsősorban minden látogató a kastélyhoz köti. Számunkra ugye a település és az uradalom kialakulása volt a lényeges, hiszen ez a városi múzeum feladata, hogy a település lakosságáról szóljon. Az egyik kedvenc tárgyam, ez az 1738-ból származó utazóláda, vasveretes utazóláda. Az egyik első műtárgy is, ami annak idején még a helytörténeti gyűjteménybe bekerült, valószínűleg az uradalom egyik tehetősebb vezető tisztjéhez, alkalmazottjához köthető.
Két oldalt van füle, és föl lehet nyitni,
igen,
gondolom.
Ezeket föl lehet, igen. Annak idején ugye a kocsik hátuljára erősítették, és tették föl ezeket a ládákba, amikben nagyon sok holmi elfért. Gödöllőt és a környékbeli településeket fokozatosan szerezte meg Grassalkovics első Antal, és ezt a települést tette az uradalma központjául, ami korábban egy egyszerű kis kuriális falu volt. És éppen ezért az ő társadalmi fölemelkedésével párhuzamosan, ugye az uradalmi központnak megfelelő épületeket, városkinézetet, mindent létre kellett hoznia, így a kastély mellett több uradalmi hivatali épületet emelt. Fontos volt ugye ez az épület is, a vendégfogadó, mint jövedelemforrás, hiszen a Pest 60 kassai útvonal mentén fekszik a település, ami egy nagyon lényeges útvonal volt, és hát ma is, bár az autópálya már létezik, de azért még mindig egy fontos útvonalról van szó. Szobrokat, kis hidat, tehát sok mindent emeltetett itt a településben, ami az ő rangját is szimbolizálta, kihangsúlyozta, illetve hát ugye a település fejlődésével is együtt járt. Nagyon fontos volt a mezővárosi rang megszerzése 1763-ban, hiszen így országos vásárokat is tarthattak, tehát több szempontból is fontos volt a településnek a fejlesztése.
Haladunk tovább időben is, és egy másik terembe érkezünk. Megváltozik a fal színe ilyen mély rózsaszínné, vagy inkább kicsit ilyen tüdőszínné. Másik korszakba lépünk.
Igen, egy másik korszakban vagyunk, ez már a 19. század. A királyi korszak az, ami leginkább ugye jellemző, hiszen ha valaki Gödöllőre gondol ebben az időszakban, akkor Erzsébet királyné és Ferenc József jut eszébe. A mi múzeumunknak van az egyik legnagyobb porcelán gyűjteménye, ami a királyi korszakhoz köthető, illetve Erzsébet királyné ruhatárából is láthatunk egy kesztyűt, egy cipőt és egy gyönyörű szép csipkes tólát.
Gödöllő az uradalomközpont és nyaralóváros. Itt mit értettek nyaralóváros alatt?
Ahogy az uralkodói pár megszerette Gödöllőt, és nagyon sokat tartózkodott itt, divatossá vált Gödöllőre jönni nyaralni pesti polgárok részéről. Nagyon sokan jöttek ki Gödöllőre, házat, lakást béreltek, vagy éppen nyaralóvillát építettek. Sok híres nyaraló vendége is volt Gödöllőnek, többek között Blaha Lujza és férje Báros Plényi Ödön. Ezért mutatjuk be Blaha Lujza csodálatos legyezőjét is.
Igen. Csipke az egyik oldala, a másikon pedig jeleneteket látható.
Lócz Károly díszítése, és a kor szokásának megfelelően az akkori hírességek nevét is, aláírását olvashatjuk a legyezőn. Egyet emelnék ki, Jókai Mór nevét, de ajánlom a látogatóknak, hogy böngészszék az aláírásokat. Divat volt abban az időben, hogy a híres primadonnák, színésznők, így is megörökítették tulajdonképpen a kapcsolatrendszerüket.
Igen, Gárdonyi Gézát látom, Székely Bertalan nevét feltüntetve.
Igen, a kor művész értelmiségi világ színe java ugye megjelenik egy-egy ilyen emléktárgyon.
Térképen követhetjük a város területének növekedését, méreteinek változását. Iskola történeti szoba idézi a Premontrei gimnázium múltját s az Erzsébet-liget történetét. A séta során egy eredeti falfestményekkel díszített szoba belsőt is megcsodálhatnak az érkezők.
Erzsébet királyné emlékfái 1898-ból.
Ugye van egy csodaszép Erzsébet parkunk szoborral együtt. Amikor Erzsébet királyné halála után az ország minden tájára felhívás érkezett, ugye minisztériumi felhívás, hogy emlékfákat, emlékparkokat hozzanak létre, akkor Gödöllőn is létesült egy csodaszép szoborral a parkban. Ez a szobor is restaurálásra került, és amikor leemelték a talapzatról, akkor volt időkapszula belsejében. Kivették ezt a csodaszép pergament, egy nemes másolatot helyeztek el a szoborban, ez pedig ugye a kiállításon látható, hiszen mindazoknak állít emléket, akik hozzájárultak ahhoz, hogy annak idején a park és a szobor létrejöhessen. Picit megtorpanunk az időben, illetve visszautazunk a 18. századba a következő teremben. Amikor 2000-ben restaurálták, felújították az egész épületet, akkor falkutatások is történtek, és ebben az egy teremben csodaszép korabeli falfestések kerültek elő.
Tájképek vannak a falakra festve. Három oldal, négy, igen, itt a negyediken kevésbé látszik, sőt, ide valamit kivetítenek, de a többi oldalon, még az ablakos falakon is, az ablakok mellett tájrészleteket látunk megörökítve. Gödöllő környékét láthatjuk itt egy bizonyos korszakban, vagy mit lehet tudni ezekről a képekről vajon?
Nem Gödöllő, mi sokáig nézegettük és szerettük volna, korabeli mintakönyvek alapján készültek. A hiányzó falon, ami ugye simán fehérre van festve, az egyik jelenet elevenedik meg, életre kell tulajdonképpen az egyik korabeli falfestés.
Ez És itt egy gémes kutat látunk egy tópartján, domboldalakkal, egy torony szemben velünk, gazdasági épület lovak legelésznek az udvaron.
És akkor itt le lehet egy picit ülni, megpihenni, végig gondolni az eddig látottakat, felkészülni a következő csodákra, ahol ugye már a 20. század történelme következik.
Mind a két oldalon egy-egy gödöllői mesterembernek a műhelye van berendezve. Bal oldalon egy szatócsbolt, jobb oldalon talán egy borbély fodrászüzlet, aztán majd haladunk tovább, de most ezt a kettőt látjuk, korabeli eszközökkel és tárgyakkal. Nézzünk jobbra. Ez valóban létezett Gödöllőn? Igen. Ez konkrétan valakié volt?
Így van, Mágocsi József borbély, illetve hát férfi fodrászé volt. Hosszú évtizedeken keresztül működött az ő üzlete, a teljes berendezése megvan. Talán a csodaszép intarziás fodrászszékek, amelyek még jobban kiemelik ennek az érdekességét, megvannak az eszközök is, régi dajerkészlet, azt hiszem ma már nem szívesen használnánk, a fejmosótál, a tükrös szekrények, és minden egyéb, amire egy ilyen üzletben szükség volt. A szatócsboltból pedig egyetlen egy tárgyat emelnék ki a sok érdekesség közül, ezt a gyönyörű szép magtartót. Hát ugye ma pici zacskókba vásároljuk a vetőmagot, akkor pedig így lehetett. Nagyon szép kézzel festett rajzokon jelenik meg a káposzta, a paradicsom, a hagyma és a többi fontos terménynek a vetőmagja.
Aztán itt a szatócsboltban látunk házi szappant, zsákokat, abban is vannak magok, például kávé, lehet kávészemeket látjuk, üvegeket a vitrinben, csomagoló papírt ilyen hatalmas nagy hengerbe fölállítva, petróleumlámpa üvegeket. Hát igen, a szatócsboltban mindent lehetett vásárolni, mérleget, súlyokkal, pici súlyokkal.
Szép pénztárgép. Nagyon,
egy pénztárgép, igen. Olyan nyugalmat árasztanak ezek a bolt belsők.
Igen, a mai fiataloknak pedig különösen érdekes. A szürke és a piros falfestés nem véletlen, hiszen elérkeztünk a második világháborúnak emléket állító vitrinhez, illetve a piros falfestés pedig ugye a szocializmus időszakát jeleníti meg, illetve mutatja be. Egyetlen egy dologra hívnám föl talán a figyelmet, itt a világháború utáni nehéz időszakot mutatja be, ez a kenyérjegyecske gyászjelentés, ami ugye annak az időnek állít emléket, amikor a jegyrendszernek vége lett.
Haladunk tovább. Közben a falakon láthatunk, itt ezen a részen, de a bejövetelnél is utcanévtáblákat. Gondolom ezek is a gödöllői utcákról
Igen.
kerültek le. Csehszlovák-magyar barátság útja.
Sokan ma is így hívják, pedig ma már más az utcának a neve, de hát ugye egy-egy korszak, történelmi korszakról ezek is sokat elárulnak. Látogatók egyik kedvence ez a szobabelső, ami egy panelháznak a szobáját próbálja megjeleníteni. Nem a klasszikus módon, hiszen nem egy nappali szobát látunk, hanem van itt sok olyan tárgy, amire emlékszünk abból az időszakból, számunkra ugye jelentősége van, emlékeket állít, ikonikus darabok. Tehát ugye a szekrénysor a tetején a különböző üdítős, illetve sörös dobozokkal. Nagyon sokan nem tudják, nem is emlékeznek rá, hogy milyen nagy dolog volt annak idején Ausztriába átmenni és vásárolni. Az íróasztal, az iskolaköpeny,
két kazettás magnetofon, ugye az Igen. milyen nagy szó volt, hogy két kazettája van, poszterek a falon. Tapéta, egy trópusi tengerpartot ábrázoló tapéta, telefon, nagyon kevés helyen volt, és a szőnyegen egy gazdálkodj okosan játék, még egy régebbi fajtája, mint amit én
Igen.
ismerek.
Ez a takarékoskodj, nekem ilyen volt. Az volt a célunk, hogy minden tárgytípusból kitegyünk valamit. Itt tulajdonképpen a rácsodálkozás az, amit megfigyelhetünk, hogy jé, nekem is ilyen volt, a mamának volt ilyen. Anyunál még találtunk egy-egy ilyen nejlonszatyrot, ugye centrumáruházas
Tomi mosóporot.
Nagyon szeretik a látogatók.
A 70-es évek enteriőrjét bemutató szoba után termet, színt és témát váltunk. A gödöllői művésztelep történetéről és az ott élt művészek alkotásairól folytatjuk a beszélgetést dr. Ceglédi Noémi történésszel. Szobrok, festmények, domborművek, különböző torzók, bútorok, mellettünk szőnyegek. A gödöllői művésztelep 20 évét igyekszik bemutatni. Mit lehet tudni erről a művésztelepről?
A gödöllői szecessziós művésztelepet 1901-től 1920-ig datáljuk. Ahogy belépünk a kiállításba, rögtön az alapítóknak az önportréit láthatjuk, Nagy Sándorét és Körösfői Kriss Aladárét, utána pedig egyéb művészeknek a portréit. Látható valóban a műtárgyaknak a sokszínűsége. A művésztelepnek az is volt a célja, hogy a művészettel megkönnyítsék, széppé tegyék a lakosságnak, mindenkinek az életét. Ezért is terveztek ilyen sokféle alkotást, az összművészet jegyében alkottak. Egy modern szobabelső, egy modern ebédlőbútor. Torockai Vígand Edének az ebédlőbútorát láthatjuk, amelyhez a fafaragásokhoz Nagy Sándor készítette a rajzokat, hiszen ez is egy változást jelentett a korábbi, sokkal nehezebb, sötétebb bútorokhoz képest. A gödöllői művészek nagyon sokat táplálkoztak a magyar mondavilágból, a magyar népművészetből is, éppen ezért a témáikban megjelennek a mondavilág, illetve a magyar történelemnek az alakjai. Talán nagyon sokan ismerik és szeretik Nagy Sándornak az Attila hazatérése a vadászatról című képét, de az is fontos, hogy a családi életükben is a művészek a kivonulás, az elvonulás jegyében éltek. Hiszen a művésztelepi közösség nem csak egy közös alkotó munkát, baráti és munkaközösséget jelentett, hanem egy másfajta életmódot is.
Hol volt ez a művésztelep Gödöllőn belül?
Tulajdonképpen a egyik városszéli utcában települt le több művész, az ő házaik még ma is megvannak, illetve sokan kijártak csak alkotni hozzájuk. A természetközeli életmódjuk, a sportszeretet, vegetáriánus életmód, a napfürdőzés, ezeket mutatja be, vagy ezekre emlékeztet például Nagy Sándornak a rövidnadrágja, hiszen gondoljuk meg, hogy a századfordulón, mikor még milyen formális ruhákban jártak a lakosok, akkor ők szandálba, rövidnadrágba, télen a síelés sportját űzve tették kíváncsivá ugye a környékbeli lakosságot.
Törekedtek arra is, hogy amiket alkottak a városlakók, vagy távolabbról, akik ide jönnek, láthassák ezeket a műveket?
Ezért is fontos, hogy sokféle tárgyat alkottak, hiszen sok a szobabútorok, a fényképkeretek, az apró műtárgyak, azok bekerültek a családok, a módosabb családoknak a használatába, a kárpitok és szőnyegek is. Itt ezek közül talán Vaszari Jánosnak a mézes kalácsos szőnyegét, illetve Nagy Sándornak a kacsás szőnyegét emelném ki, de a hölgyek már újfajta reformruhát viseltek, aminek ugye Undi Mariska az egyik jeles képviselője, de az egyszerűbb emberek számára pedig a monumentális művészeten keresztül mutatták be a képzőművészetnek az értékeit. Hiszen egy épületnek a falfestései, az ólomüveges ablakai vagy a mozaikjai az utcán járókelők számára is elérhetőek és láthatók voltak.
Szintén egy enteriőr.
Egy enteriőrt láthatunk a Nagy Sándor házból, a művész házaspárnak, Nagy Sándornak és Kriss Laurának a berendezési tárgyaiból. Két kényelmes kis fotel, egy asztalka és egy csodaszép ládikó.
És egy nagyon szép fali szőnyeg, szintén gondolom ők készítették, igen, vagy Kriss Laura készítette ő. Fali, láttunk különböző fali kárpitokat, ez például egy... Nem is tudom, ez festmény.
Ez egy különleges darab. Nagy Sándornak a Rózsa és a Lepke című kárpitjának, tehát megint csak ugye a textilművészethez kapcsolódunk, annak a kartonja.
Igen, nagy... ez papírra van, szerintem papírra van a festmény.
Nagyon sok minden így maradt meg, vázlat formájába, és ennek az alkotásnak a különlegessége, hogy aztán évtizedekkel később el is készítették. A múzeumunknak volt egy nagy kiállítása, és akkor Nagy Sándor tervei alapján Mátéfi György restaurátor művész elkészítette a megvalósított kárpitot. Az is érdekes, ugye, hogy különböző növényi festékekkel készítették, dolgoztak, készítették el a színeket. A másik kárpiton pedig megint a népművészet, a Kalotaszegi jelenik meg. Kalotaszegi asszonyok címet viseli az alkotás.
1920-ban megszűnt a művésztelep?
Az a korszak, amit gödöllői művésztelepnek nevezünk, Körösfői Kriss Aladár halálával lezárult. De ugye Nagy Sándor, illetve Remsey Jenő továbbra is Gödöllőn élt, működött a szőnyegszövő műhely, munkát adva a gödöllői és a gödöllő környéki lányoknak, asszonyoknak, és sok művésztárs továbbra is kijárt Gödöllőre, a művésztelep szellemiségét megőrizve alkottak. Itt például a múzeumunk épülete látható Dettár György alkotásából 1929-ben egy udvarrészlettel, vagy Sztelek Dénesnek egy Mária Besnyői búcsú részlete. Itt ugye visszakapcsolok az első teremhez, ahol már megemlékeztünk Mária Besnyőről. Fejéregyházi László alkotása, aki viszont a Premontrei Gimnázium jeles rajztanára is volt abban az időben. Úgyhogy így kapcsolódnak össze a különböző kiállító tereink, hiszen Gödöllő korabeli életét, az akkor élőket, illetve hát a ma is létező emlékhelyeket, működő kegyhelyeket, iskolákat, a mai életterünket kapcsolja tulajdonképpen egybe.
Ide kerültek a Mária Besnyői Mária kiállítás darabjai és Csupor Zoltán plébános tordasi tárgyai. A szakrális és néprajzi emlékek mellett jelentős darabszámú gyufa címke gyűjteményt is őriznek a múzeumban. A zene után ezekről is szó lesz majd.
Ez pedig egy ilyen szakrális tárgygyűjtemény. Az öltöztethető Mária szobroktól kezdve az olvasókon keresztül a kalendáriumokig, szentképekig sok mindent láthatunk, apró tárgyak gyűjteménye.
Vannak kisebb kiállítás egységeink, amely befogadott vagy időszakosan megőrzött gyűjteményeket mutat be. Ez a Mária Besnyői Mária Múzeumnak állít emléket. Ugye a magyar kapucinus rend tulajdonát képezik ezek a műtárgyak. Mária Besnyőn volt egy Mária gyűjtemény, amely részben Kátai Géza nevéhez fűződik, illetve Nagy Tamás rendfőnök volt az, aki létrehozott egy Mária múzeumot, de a nem megfelelő kiállító tér miatt aztán azt 2011 előtt végleg bezárták, és a mi múzeumunk kapta azt a feladatot, hogy az ott őrzött tárgyak egy részét becsomagolja és megőrizze, illetve abból mutasson be a látogatóknak. Valóban az egyik érdekessége az öltöztető Mária szobor. Az egyik legrégebbi és legkülönlegesebb emlék, ez a 18. századi rotulus, ami Assisi Szent Ferenc imája nyomán készült német és latin nyelvű imádságokat, szövegeket, illetve látható, hogy nagyon finom rajzokat is ábrázol.
És föl van tekercselve mind a két oldala, és egy pici része van csak kinyitva, amelyen láthatunk két alakot, illetve a német nyelvű imákat.
Igen, ezt ilyen irattekercs formájában ugye készítették el annak idején.
Faragott rózsafüzéreket, minden pici gömbje meg van faragva rózsákká, zarándoknaptárt, nagyon aprólékosan kidolgozott érméket, pici imakönyveket, egész kicsi, ilyen 4-5 centis keresztek.
És innen egy különleges, szintén befogadott egységbe lépünk, amelynek Gödöllő város önkormányzata, illetve hát így a múzeumunk adott otthont. Csupor Zoltán Mihály tordasi plébánosnak a gyűjteménye, amelyből egy tényleg csak egy nagyon pici szeletet fogunk megmutatni. Zoli bácsi szalézi szerzetes volt, és ugye tordasra helyezték az 50-es években, de ott is megtalálta a lehetőségét annak, hogy esküjéhez híven tanítson, neveljen. Hatalmas gyűjtésbe kezdett. Ugye a Sajnovics kastély ott állt a plébánia szomszédságában, részben onnan mentett meg kincseket. Mindent elkezdett, tulajdonképpen egy idő után mindent elkezdett gyűjteni. Látható is itt a képeken, hogy a lakóháza, illetve hát az udvaron lévő fészerek is tele voltak különleges darabokkal. Lehet, hogy nem a legillendőbb módon, de úgy szoktam fogalmazni, hogy a Szent Erekjéktől a gyufa címkéig mindent gyűjtött. Nagyon szeretik a látogatók ezt az akvárium kalitkát. És darabja? A gyűjtésének az egyik darabja.
Ez különösen érdekes, a felső részen madarakat lehetett egy kalitkában tartani, az alsó rész, ha egy picit lejjebb menjünk, itt pedig halakat az akváriumban, és mindez egy állványon.
Igen, ez a századforduló időszakában, 1894-ben készült, ugye, használati tárgy, vagy dísztárgy, szobaberendezés, ami feltehetően egy módosabb polgári családnak az otthonát díszítette. Látható még egy sztereoszkóp, ugye egy nagyon régi sztereó, mint hogyha 3D-s képet néznénk, egy ilyen korabeli készüléket, pipagyűjtemény.
Az összes tárgya itt a múzeumban van most, és ennek egy részét láthatjuk, így kiállítása időnként válogatás alapján bemutatva?
Igen, 1995-ben az ő halála után az akkor itt dolgozó kollégák mentek el Tordasra, és szedtek össze, csomagoltak be mindent, és szállították át a Gödöllői Városi Múzeumba. Folyosón a gyufa címke, illetve gyufagyűjtemény.
Kicsi kihúzható fiókokban a gyufák. Benne a gyufa, tehát a dobozokban benne vannak a gyufák is még. Húzzunk ki még néhány fiókot. Igen, a címkék le vannak vágva, itt nem az egész doboz látható. Még egyet kihúzunk, és tematizálva vannak ezek is, mint egy bélyeggyűjtemény, csak gyufa címke. Le vannak vágva a dobozról, a vöröskeresztes gyufák, aztán Dorogváros gyufái. Aztán a következő, ezek pedig állatok, cicák. Igen. Cicák és különböző állatokat ábrázoló vaddisznó, szarvas. Még egy. Ezek pedig a madaraknak a gyufacímkéi, különböző madarakat, a bóbos vöcsöktől kezdve a fehér gémig, kanalas gém, cankó. Ezekből is egy külön gyűjteménye volt. És még a falakon is láthatjuk a gyufa címkéket, repülők. Nem is gondolná az ember, hogy mennyi féle gyufa doboz címke volt egykor. És bal oldalon a vasalók, a rézmozsarak, különböző fémekből készült edények, kancsók, mérlegeknek seszeri, seszáma.
Ez a látványtárló már a gödöllői lakosokat dicséri, hiszen az itt használatban lévő tárgyakból egy válogatás. Talán a Kossuth-fejes vasaló az, ami különleges.
És ezek a szenes vasalók és a nyitó kapocs, gombja. A nyitó gombon Kossuth Lajos arcot látunk.
De látható picike kis gallér vasaló is a tárlóba, vagy kakasfejes. A helytörténeti gyűjteményünk az itt véget ér, de van még más izgalmas kiállításunk is, hiszen Gödöllő dombvidék állat- és növényvilágát is szeretnénk megmutatni a látogatóknak, illetve van egy pápua-új-guineai gyűjteményünk és a magyar cserkész mozgalomnak a gyűjteménye.
Természet és cserkészet. Néhány perc muzsika után ezzel folytatjuk, majd zárjuk Messzelátónk mai adását. Most lépünk át a barna terembe, a barna falu terembe, ez pedig a természetterme.
Gödöllői uradalom, majd korona uradalom mindig is kedvelt vadászó helyekkel rendelkezett, már a középkorban is ugye jelentős vadászterületnek számított. A különböző trófeák mellett, illetve azokon kívül a különlegességünk még ez a honfoglaláskori íj rekonstrukció, amit Fábián Gyula professzor készített. Ebből három van az országban, egy a család, egy a mezőgazdasági múzeum, egy pedig itt a Gödöllői Városi Múzeum tulajdonában. Egyébként Fábián Gyula professzor, azon kívül, hogy gödöllői volt, a Gödöllői Egyetemen tanított, cserkész is volt kisgyermek korában, tehát így több szálon kötődik egyik kiállítás, vagy kapcsolódik egyik kiállítás a másikból. És akkor egyik oldalon a gödöllői természetvilág.
Belépünk akkor balra.
Léphetünk be balra, igen. A gyerekeknek különböző kis izgalmas feladatok, illetve lehetőségek vannak. Mekkorát tud ugrani egy csemete, itt akkorát, mint egy bolha, akkorát, mint egy béka, egy nyuszi, egy róka, vagy egy szarvas. Ugye ez mérőszalaggal a földön ki van rajzolva, és a gyerekek ezt itt ki tudják próbálni.
Ugye a bolha 70 centit ugrik. Egy leveli béka körülbelül 1 métert. Nézzük a legnagyobbat pedig, az őz. Nézzük a végét. 3 métert képes ugrani. És a róka 2 méter, és a nyuszi más felett. Rááll a gyerkőc mondjuk a nyuszi pontra, és le tudja-e például ugrani a 1,5 métert. Ki lehet próbálni, gondolom ezt nagyon kedvelik.
Szeretik a gyerekek, igen, meg az állatlábnyomukat is. Egyébként minden kiállító térben van egy-egy kis rajzoló egységünk, ahol ilyen kőnyomatokon a papíroson keresztül színes képet rajzolhatnak maguknak, és elvihetik emlékbe.
Nagy diorámát láthatunk. Külön tetszik, hogy a gyermekeknek van egy kis fellépő, jobban belátnak ebbe a térbe, látják az állatokat, vízparti, illetve az erdei nagyvadakat is.
A megújulást követően figyeltünk arra, hogy minél inkább gyerekbarát, múzeumpedagógiai szempontból is jobban hasznosítható, használható legyen, hiszen ez a kiállítás a gödöllői óvodások, és meglepő, de dicséretes, a gödöllői egyetemisták kedvenc kiállítása, nekik ugye a szakmába vág ez a kiállítási egység.
Azzal, hogy a dioráma háttér falára
rávetítették a természet mozgó egységeit, tehát állatokat, még például jön az őz, jön a vadmalac a kis csíkos csemetével, a levegőben a madarak, a vízi madarak repülnek, tehát olyan, mintha mozogna ez az egész. Tehát van egy élet ebben a diorámában, függetlenül, hogy megvannak a statikus állatok is.
Igen, szeretik nagyon.
Sőt, még a halak is úsznak, most látjuk a vízben a halakat is.
Látogatók, és a szülők is szívesen rácsodálkoznak.
Dzsembori 1933, a cserkészet története.
Helytörténeti vonatkozása is van természetesen, hiszen 1933-ban itt rendezték meg a 4. cserkész világtalálkozót, illetve 39-ben a Pax Cingota leány cserkész világtalálkozót. Tehát mi kezdettől fogva gyűjtöttük a cserkészethez kapcsolódó tárgyakat, de 2009-ben a Magyar Cserkész Szövetségnek a gyűjteménye is hozzánk került. A másik sarokpontja ennek a kiállító térnek ez a cserkész tábornak a megjelenítése.
Egész odáig, hogy még a bogrács is itt van, a bográcsfán, alatta a tábortűz, és a sátor benne a tábori ágy, mindenféle eszköz, amit ugye használtak, a fokosok, a kereszt, a feszület, ruhadarabok, trombita.
Igen, nem is akármilyen tábori ágyról van szó, hiszen ez Magyarország örökös tiszteletbeli főcserkészéjé, Teleki Pálé volt. A Teleki családtól kaptuk ajándékba, úgyhogy egy nagyon különleges és érdekes sorssal rendelkező tábori ágyról van szó. A tetején még a vászon zsákja is rajta van, hiszen abba lehetett belehajtogatni ezt a tábori ágyat, és egy nemzeti színű szalag is látható rajta, mert amikor megkaptuk, akkor ezzel a szalaggal volt átkötve, és ugye ma már ez is a műtárgy történetéhez tartozik. Ugye a cserkész mozgalom a század elején jött létre Angliában, Baden Powell hozta létre, és 1909 után Magyarországon is, tehát nagyon gyorsan elterjedt, nálunk is megjelent, ugyanúgy, mint az egész világon, ma is a legnépszerűbb ifjúsági mozgalomról van szó. Ahogy a fiúkat 1948-ban tulajdonképpen megszüntették, hiszen beolvasztották az úttörő mozgalomba, a fiú cserkészek a második világháború idején körülbelül 50 ezer fő volt a legnagyobb létszám, és hát ugye 1989 után, amikor újjáalakulhatott a cserkészet Magyarországon is, akkor az öreg cserkészek elkezdték ezeknek a tárgyaknak a begyűjtését. Ami megmaradt, amit elrejtettek, féltve őriztek, és nagyon szerencsések vagyunk, mert mind a mai napig kerülnek elő különleges kincsek, cserkésznaplók, újságok, igazolványok és rengeteg fénykép, amellyel a gyűjteményünk, illetve a tudásunk is gazdagodik.
És ez a terepasztal, ez hogyan került ide, hogyan kapcsolódik a cserkészet történetéhez?
A terepasztal az 1933-as dzsemborihoz kapcsolódik, hiszen Gödöllővel kapcsolatban valakinek a királyi kastély jut eszébe, vagy pedig a cserkészet, a cserkészvilág találkozó. Amikor ezt a kiállítást megújítottuk, akkor a kedves kollégáim felvetették, hogy legyen egy, itt is legyen egy gyermekbarátabb, egy kicsit más rész, legyen egy terepasztal. De mégse egy hagyományos terepasztal, hanem egy legóból épített terepasztal, aminek az a különlegessége, hogy részben igaz, de azért vannak benne apró csalások, hiszen megjelenik a korabeli épületek közül néhány. Ugye a sarokban a múzeum mai épülete, ami természetesen már akkor is állt. A mellette lévő házsor sajnos ma már nincs meg, de a református templomunk, úgy vannak fölépítve az épületek, ahogy ma is elsétálhatunk azok mellett, amik még megvannak. A cserkésztábornak a megjelenítése is feladatot adott, hiszen hogyha a térképen megnézzük, az akkori várost teljesen behálózták a különböző táborok, olyan egységek, ahol ugye felvonultak a cserkészek, hiszen volt egy nagy aréna, felvonuló tér, volt egy üzletváros, különböző felépítmények. Nézzük először, ugye a hévről és a vonatról már beszéltünk, tehát van két kis vasútunk, ami helyes, mert létezett. Van egy szép felüljáró ebben a terepasztalban, ami szintén helyes, hiszen több felüljárót is építettek, hogy a közlekedést megkönnyítsék. Az aréna területéről megjelennek a különböző tribünök, a hatalmas nagy tábori oltár, a táborkereszt. Ugye az egyik nagy táborozó rész a mai Erzsébet Park, vagy hát az akkor is Erzsébet Park volt, az Erzsébet Park területén volt. Ugye mögötte a szikla. De hogyha a különböző kis tábori egységeket, az egyes altáborokat nézzük, akkor egy kicsit csaltunk. Hiszen a korabeli cserkészek mellett olyan figurák is megjelennek ezen a maketten, amik nem léteztek akkor, vagy ma sem léteznek, tehát semmiképpen nem lehettek ott a dzsemborin. Úgyhogy meg szoktuk kérni a látogatókat, hogy keressenek. Nagyon sokan elsőre bemondják az indiánt, hogy hát indiánok biztos nem voltak, de bizony voltak. Hiszen az amerikai cserkészek is, ugyanúgy, mint minden más nemzet cserkészei, tartotta kulturális bemutatót, és voltak indián cserkészek 1933-ban a dzsemborin, akik ugye itt, ezen a terepasztalon, a nagy tribűn előtt jelennek meg. Tengeren túli rádióközvetítés is volt, ami szintén egy különlegessége volt ennek a világtalálkozónak.
A Gödöllői Városi Múzeumban dr. Ceglédi Noémi történésszel, az intézmény főmuzeológusával beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották. Thank you.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.